napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kormányválság állásáról, a koalícióval folytatandó parlamenti együttműködés további sorsáról, az egyezmény kielemzése során felvetődhető pró és kontra érvekről, az RMDSZ frakciók együttes ülése következtében hozandó döntés szavazási procedúrájáról, az egészségügyben való anyanyelvhasználat módszertanának kidolgozási szerepköréről, illetve kormányzati szerepvállalás teljes kizárásának érveiről, a vállalkozók számára adóügyi intézési könnyítést jelentő jogszabályról és a Bihar megyei tanács házatáján kialakult áldatlan helyzet megoldási lehetőségeiről beszélgetünk a mai műsorban. Egy az adás kezdete előtt néhány perccel rögzített interjúban Cseke Attila szenátorral, az RMDSZ felsőházi frakcióvezetőjével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
Nos, hát a héten lezajlott egy fontos találkozó, az államelnöke ugyebár ismét kormányválság van Romániában, viszont megvan a jelölt, és felvetődött annak a kérdése is, hogy hogyan tovább RMDSZ, illetve Szociáldemokrata ALDE koalíció együttműködés szempontjából, és nagyon tüzetesen átvizsgálják az elért eredményeket, illetve a további kilátásokat. Jövő héten, ha minden igaz, akkor megismerkednek személyesen is az új miniszterelnök jelölttel. Tehát röviden kérném, hogy vázolja, hogy mi is várható konkrétabban.
Igen, általában a januári hónap azt a közéletbe, politikába, csendesebb a hónapok közé sorolják. A tapasztalat is ezt mutatta. Nos, hát ez nem így történt ebben az évben, új év kezdetben, és nem jó irányba mozdult ez el, hanem problémákat hozott magával, hiszen itt van ez a kormányválság, amely az országnak nem jó, és a benne élő embereknek nemzetiségtől függetlenül nem lehet jó. Az, hogy nincs kormány, hogy vita van. Az alkotmányos rendelkezések alapján az államelnök ugye a politikai szervezetekkel tartott konzultációt, és hát ennek kapcsán ugye aztán végül a Szociáldemokrata Párt jelöltjének adott megbízást arra, hogy kormányt próbáljon alakítani, és azt a parlamenttel elfogadtatni. Nem örülünk ennek a helyzetnek, az, hogy ide jutottunk. Nem jó az az országnak, nem jó az nekünk sem, hogy alig telt el egy év és egy hónap a parlamenti választások óta, a 2016 vége óta, és immáron a harmadik miniszterelnöke lesz a kormányzó Szociáldemokrata ALDE koalíciónak. És hát ezen azért el kellene gondolkozzon a kormánykoalíció is, hogy ez meddig vihető még így tovább, hogy hat havonta leváltják a saját miniszterelnöküket. Egy olyan helyzetben, amikor ha csak a Szociáldemokrata Pártról beszélünk, ugye akkor azt mondhatjuk, hogy 2016-ban rekord mennyiségű vagy arányú győzelmet aratott a Szociáldemokrata Párt, soha egy párt, egy politikai szereplő ekkora szavazatarányt nem kapott, mint 2016 végén. Viszont úgy tűnik ebből a sok kormányválságból, hogy a kormányzati szintet valamiféleképpen rosszul adminisztrálják. Míg parlamenti oldalon megmaradt a parlamenti többségük magának, a Szociáldemokrata Pártnak és az ALDE-nak, tehát nekik megvan továbbra is a többségük, hiszen ez volt az egyik fő indok, ami miatt Johannis államelnök nekik adta ismét a kormányalakítási lehetőséget. Mi parlamenti szinten jól gazdálkodtak a megnyert mandátumokkal, sajnos kormányzati szinten ez nem mondható ugyanúgy el, az, hogy már a harmadik kormányt kell majd szavazásra késztetni, szavazásra vinni a parlamentben, azzal sok mindent elmond magáról. Magyar közösség szempontjából, RMDS szempontjából sem volt sajnos, ilyen szempontból azt mondhatom, sajnos nem volt csendes a januári hónap, hiszen több mozzanatban is az RMDS és a romániai magyar közösség támadásnak volt kitéve. Egyfelől volt ugye az RMDS-nek, az MNP-nek, MPP-nek a közös nyilatkozata az autonómiával kapcsolatosan, amely egy 25 évvel ezelőtt tett kolozsvári nyilatkozatnak a megerősítése volt, amely annak a megerősítése volt, ami az RMDS programjában több mint 25 éve szerepel, és pedig az autonómia iránti igény. Ilyen szempontból talán mondhatnánk azt is, hogy semmi újat nem mondtunk, és mégis ez a nyilatkozat, ez az aláírás nagy vehemenciával támadást keltett a román politikai szervezetek részéről, és akkor ennek kapcsán ugye aztán a már leköszönt, de akkor hivatalban levő miniszterelnök Mihály Tudoszénak volt az a nagyon súlyos kijelentése, hogy aki székely zászlót lobogtat majd, akkor azokat is lobogtatni fogja a zászlók mellett, azokat a személyeket. Ez egy nagyon súlyos kijelentés, és ennek a súlyossága annál nagyobb, hogy egy hivatalban levő miniszterelnök mondja az ország saját állampolgárairól is, hiszen román állampolgárokról mondta ezt, még ha magyar nemzetiségűek is. Tehát ez egy nagyon súlyos kijelentés, és sajnos ennek kapcsán el kell azt mondanunk, hogy két kivétellel, két politikai szereplő kivételével, ez pedig Viktor Ponta, és pontosan a most mandátumot kapó miniszterelnök jelölt, a Jörika Döncsile, ők ketten voltak azok, akik mindjárt az első napokban ezt a Tudósze kijelentést elítélték és támadták, és elmondták, hogy egy ilyet nem szabad mondani. A román politikai pártok részéről hivatalosan, más pártok részéről elhatárolódás ezzel a kijelentéssel kapcsolatosan nem történt, és azért ez elgondolkoztató, hiszen azért egy ilyen kijelentés mellett nem szabad elmenni szó nélkül.
A hogyan tovább kérdése merül fel, tehát itt most azt hiszem, hogy a magyar közvélemény arra figyel a legjobban, hogy együttműködnek-e parlamenti szinten a továbbiakban is, vagy pedig esetleg megszűnhet ez az együttműködés. Kik elemzik ki a pró és kontra érveket, és a frakción belül történik-e szavazás, vagy csak megvitatják a jelenlegi állást?
Ami a frakció szabályzata szerint, és ezzel így jártunk el az elmúlt évben is, hiszen tavaly ilyenkor kötöttük a parlamenti együttműködési megállapodást a Szociáldemokrata ALDE koalícióval, és a parlamenti együttműködési megállapodás mindig egy ülésszakról szól, a következő ülésszakról. Az ülésszak végén mindkét fél, természetesen a másik fél is kiellemzi, de mi most az RMDS-ről beszélünk, ugye mi is kiellemeztük ősz előtt, szeptember előtt, augusztus végén az első ülésszaknak a munkálatait, együttműködését, problémáit, eredményeit, és ez így fog történni most is, ugye az őszi ülésszak után. Azt szeretnénk, hogy még február 1-e előtt, tehát amikor a rendes ülésszak elkezdődik, a közös frakcióülésen elemezzük ki a jó dolgokat, az eredményeket, és azokat is, amelyeket nem tartunk eredménynek, vagy akár visszalépésnek, vagy esetleg kudarcnak, hiszen van mind a két oldalon a serpenyőben. Az egyik oldalon ugye a pro-érvek mellett, az együttműködés mellett találhatóak olyan eredmények, mint a differenciált érettségi bevezetése, még ezt a Ioannis államelnök úr más ügy kapcsán, de visszaküldte a parlamentbe, de ez átment már egyszer két házon, tehát várható, hogy ismét sikerül megszavaztatni. A Teológiai Protestáns Intézetnek az állami finanszírozása ettől a tanévtől, ami egy fontos előrelépés a mi közösségünknek. Aztán ott van a Marosvásárhelyi Katolikus Liceum iskola ügye, amely első házban a képviselőházon átment, és tavasszal a szenátusba kerül. Ugye ennek kapcsán van egy más rendelkezés is, amit ugyancsak visszaküldött Ioannis elnök úr, tehát mindezek a rendelkezések, amelyekről beszélünk, ezek magyar közösség ügyek, nem születhettek volna meg, és nem kerülhettek volna elfogadásra a parlamentben, ha egy házban, ha két házban, mindkét házban, ha nem lett volna ez a parlamenti együttműködési megállapodás. Nekünk valamivel több mint 6%-unk van a román parlamentben, ezekhez az ügyekhez partnereket kell keresni, és partnereket kell találni, hiszen ha egyedül vagyunk, akkor több mint valószínű, hogy a szavazatszám az pontosan annyi lenne, amennyi az RMDSZ-nek van, amennyivel rendelkezünk. Tehát vannak proérvek arra, hogy azért az őszi ülésszakban is voltak eredmények, és emellett persze van legalább két olyan ügy, amiben sajnos nem sikerült előrelépni. Ebben lehetne előrelépés, de mi azt gondoljuk, hogy nem ebben az évben, nem 2018-ban, hiszen ez egy Romániának egy centenáriumi év. Itt a közigazgatási, helyi közigazgatási törvény anyanyelv használati jogának a kibővítéséről van elsősorban szó, és másodszorban március 15-e, mint magyar közösségi ünnep elismeréséről. Ez a két törvénytervezet mindkettő esetében, mint első ház képviselőházba, illetve a szenátusba, egy-egy házban nem sikerült ezt elfogadtatni. Tehát ez egy úgymond elégedetlensége az RMDSZ-nek és a magyar közösségnek. Nem, nincs minden elveszve ezzel kapcsolatosan, de ismétlem, szerintünk nem 2018 lesz az az év, amikor ebben a két ügyben lehet jelentősen előrelépni. Aztán persze vannak olyan más típusú törvénytervezetek is, amelyekben volt együttműködés fontos úgy román emberek, mint magyar emberek számára. Tehát ezeket kell majd nekünk serpenyőre tennünk 2018. február 1-e előtt, kielemezve az elmúlt őszi ülésszakot, parlamenti ülésszakot és ezt az együttműködést. És talán még egy érvet, ami nagyon fontos, az előbb egy kicsit kitértem erre, és pedig azt, hogy nekünk ahhoz, hogy egy magyar közösség ügyet, vagy egy fontos, magyar közösség számára is fontos, de Románia számára is, vagy a román társadalom számára is fontos gazdaságügyet, vagy bármilyen más típusú problémát sikerüljön átvinnünk a román parlamentbe, ahhoz nekünk partnerek, társak kellenek. Ha egyedül maradunk 2018-ban esetleg, vagy bármikor máskor, akkor sokkal, de sokkal nehezebb, még annál is sokkal nehezebb, mint ma, bármilyen ilyen kérdést úgymond dűlőre vinni és eredményt felmutatni ebbe a kérdésben. Tehát ezek azok az érvek, amelyeket majd nekünk mérlegelnünk kell, és döntést hoznunk, hogy a parlamenti együttműködés hogyan, mi módon, és megy-e tovább, és ha megy, hogyan megy tovább, vagy nem megy tovább.
Ki mondja a végső szót? Tehát milyen procedurális eljárás van a frakciókon belül, az együttes frakcióülésen, hogy eldöntsék, hogy folytatják-e az együttműködést, vagy sem?
Ezeket az érveket tesszük úgymond asztalra, és a végén van egy szavazás, tehát a közös frakciülésen van egy szavazás azzal kapcsolatosan, hogy akkor folytatjuk-e vagy sem. Tehát ez augusztus végén is tavaly így történt, akkor is volt egy elemzés, és annak az elemzésnek a kapcsán volt egy javaslat, hogy ezt folytassuk, és szavazta meg a közös frakció a folytatást.
A pozitív véleményeket és hát a megvalósításokat úgymond megemlítette Van itt egy kényes kérdés, amely én azt hiszem, hogy elég nagy zavart okoz. Ugyebár anyanyelv használat az egészségügyben ez jóvá hagyatott, viszont nincs módszertan az alkalmazásának. Kinek a feladata az, hogy ezt a módszertant kidolgozza?
Ennek a feladata ez kormányzati hatáskör, hiszen a törvényeket Romániában alkotmány szerint a parlament hozza, a törvények végrehajtása pedig kormányzati hatáskör az alkotmány szerint. Ez ebben az esetben az egészségügyben való anyanyelv használat jogáról beszélve, ez lehet kormányzati hatáskör, mint maga a kormány. Tehát itt lehetne egy kormányhatározat, amiben pontosan részletezik azt, hogy ez az anyanyelv használat hogyan is működik az egészségügyben, és a módszertanát megadják ennek a használatnak, vagy lehet akár egy miniszteri rendelet is, egy egészségügyi minisztériumi rendelet, bármelyik variáns számunkra elfogadható, viszont ez egy kormányzati szerep és kormányzati hatáskör. A parlament onnantól kezdve, hogy a törvényt elfogadta, alkotmányos hatáskörrel nem rendelkezik. Vannak parlamenti eszközök, eljárások, akár kérdések, interpellációk révén, ami révén a kormányzatot kérdésekkel vagy más típusú eljárásokkal meg lehet próbálni rávenni arra, hogy ezt a metodológiát úgymond fogadják el. És hát a mi egyik következő feladatunk a parlamentben, és ha lesz együttműködési megállapodás a következő ülésszakra, akkor annak kapcsán is, az egyik nagy kihívás az lesz, hogy ez a kormányzati ebben a kormányzati hatáskörben szülessen meg a részletes metodológiája az anyanyelv használatnak az egészségügyben. Még egyszer hangsúlyozom, hogy ezt vagy a kormány, vagy a kormányon belüli az egészségügyminisztérium kell saját hatáskörben rendezze. Azon leszünk, hogy ez meg is történjen.
Konkrétumokat lehet-e belefoglalni egy ilyen együttműködési egyezménybe, mert tudomásom szerint eddig ez nem történt meg egyik fél részéről sem. Egy új egyezmény tartalmazhat-e konkrét megvalósítandó lépéseket?
Tehát a mi aláírt egyezményünk 2017 elején vagy 16 végén az egy keretegyezményt, az egy keretet ad ennek az egyezménynek. Azt mondja, hogy elviekben ez a parlamenti együttműködés, ez kitolható a mandátum, az egész mandátumra, de minden egyes fél év után, parlamenti ülésszak után a felek ezt felülvizsgálják, és eldöntik, hogy maguk részéről folytatják-e vagy sem. Tehát egy fél évről szól ez, viszont lehet ezt tovább folytatni. Nincsenek benne nagy konkrétumok, egy pár terület van, például benne van az, hogy az egészségügy és a tanügy az prioritást élvez a felek számára, benne van az, hogy az autópálya építés Romániában az egy prioritás kell legyen, és ezekkel kapcsolatosan a mi gondunk az, hogy például autópálya építés ügyben megint csak egy kormányzati, kimondottam, vagy kizárólagos kormányzati hatáskörről beszélünk, nem egy parlamenti hatáskörről. A parlament annyit tehet maximum, hogy egy adott pályaszakaszra, ha autópályákról beszélünk, akkor kisebb vagy nagyobb összeget ad az állami költségvetésbe. De az, hogy épül-e az autópálya abból az összegből, vagy nem épül, és az év végén visszautalják a pénzügyminisztériumnak a pénzt, hogy van-e kapacitás, vagy nincs, hogy az a teljesen a kormányzati hatáskörben van, és a parlamenti együttműködés ilyen szempontból sajnos erre nem tud ráhatni. Én nagyon szeretném, és mi nagyon szeretnénk, ha rá tudnánk erre jobban hatni. Ugye mi már többször elmondtuk ezt, hogy mi vagyunk az egyedüli egy politikai szereplő szervezet, 27 év alatt nem adott egy szállításügyi minisztert sem. Tehát ha még van rá akarata, szeretne és szakmai kapacitása is, hogy autópálya építés belendítsen Romániában, akkor az egyedüli szervezetet úgy hívják, hogy RMDS. Hiszen minden más politikai szereplőnek volt már minisztere, a nagy pártoknak többször is, több is az elmúlt 27 év alatt, és hát sajnos ott állunk, ahol állunk, tehát ilyen szempontból ezek a szereplők, hogy mondjam, így leszerepeltek.
Viszont ahhoz, hogy ilyen célok megvalósuljanak, ahhoz komoly kormányzati szerepet kell vállalni, és önök most is kihangsúlyozták, hogy 2018-ban erről szó sem lehet.
Ez így van, nem hisszük, hogy 2018-ban lenne a legmegfelelőbb vagy megfelelő körülmények arra, hogy az RMDS és ezáltal a romániai magyar közösség kormányzati szerepet vállaljon, hiszen ez egy centenárium év a román társadalom számára, a román politikai elit számára egy nagyon fontos üzenettel bíró év. Másfelől pedig mi azt is tudjuk tapasztalatból, hogy akkor, amikor egy mandátum közben jutottunk úgymond kormányzásra, akkor mindig sokkal nehezebb volt úgymond félúton vagy negyedúton átvenni a kormányzati szerepet. Aztán az meg a legnehezebb, az még nehezebb, amikor már egy megszavazott költségvetéssel kell egy miniszter megbirkózzon, úgymond, tehát azt a költségvetést nem ő állította össze, és akkor februárban, márciusban, vagy tudom is, egy júniusban valaki miniszter lesz, és van egy adott helyzet, hiszen ő azon javítani nem tud költségvetési szempontból, van egy adott költségvetés, amit neki vinnie kell adott tervekkel, projektekkel. Ilyen szempontból sokkal nehezebb, amikor mandátum közben, vagy éppen évközben, költségvetési év közepén vagy elején, de semmiféleképpen nem a költségvetési év előtt jut úgymond kormányzati szerephez az RMDS. Tehát ilyen szempontból nekünk az lehet fontos, hogy a parlamentben próbáljunk egy valamiféle együttműködést fenntartani. Itt a problémánk többek között az, hogy az ellenzéki pártok egyáltalán nem is kívánnak semmilyenféle dialógust fenntartani a romániai magyar közösséggel. Különböző üzenetek fogalmazódnak meg, radikálisabbnál radikálisabbak. Ha visszaemlékezünk tavalyi év során az anyanyelv használata kapcsolatos és a március 15-ével kapcsolatos törvénytervezetek kapcsán a hangulatot, a magyar ellenes hangulatot az ellenzéki pártok generálták heteken keresztül, azoknak a szóvivői, a pártelnökei, Traian Băsescu-tól akár Ludovic Orbánig, tehát pontosan azok, akik től talán logikusan azt várhatnánk, hogy akkor egy kicsit higgadtabban, egy kicsit visszafogottabban, egyensúly próbálva teremteni a társadalomban, a magyar közösséggel is egy visszafogottabb, civilizáltabb párbeszédet, és egyáltalán párbeszédet folytatni. Pontosan ezek voltak, akik ezt elutasították, és a legvehemensebben vitték a magyar ellenes hangulatot. Hát ilyen szempontból 2018 politikai értelemben is egy nagyon, nagyon komplikált, nagyon összetett év, ahogy 2017 is az volt. Ebben a kontextusban kell nekünk, hogy így mondjam, bölcsen, intelligensen dönteni, és olyan eredményeket hozni, amely mégiscsak a magyar közösség számára azért utat mutatnak, és fontosak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Csaker Attila, szenátor úr, felsőházi frakcióvezető. Próbáljuk a továbbiakban inkább a pozitív oldalát nézni a dolgoknak. Van itt két olyan dolog, amely az egyik az, ha minden igaz, 3 éve van terítéken, és önnek az egyik veszőparipája volt. Ez még a Csolos kormány idejéből származó intézkedés, amely a közepes vállalkozókat sújtotta és kényszerítette több 100 kilométeres utak megtételére. Nos, ha minden igaz, akkor az idei második negyedév kezdetétől ez az eddigi rendelkezés megszűnik, és minden közepes vállalkozó a saját megyének központjában intézheti adóügyeit. Hogy sikerült ezt elérni, és mekkora erőfeszítésbe tellett, hogy ez a siker megszülessék?
Én úgy gondolom, hogy az egyik, a tavalyi év egyik legfontosabb eredménye RMDS szempontból, olyan eredmény, amely a nem egy kimondott magyar közösséget célzott meg, hanem gazdasági, fontos gazdasági szereplőket célzott meg, hiszen akkor, amikor 2016. február 1-től elvitték a közepes vállalkozások adóügyleteit megyei szintű regionális szintekre, és az RT-ben, hogy a hallgatók is értsék ezt pontosan, például Maros megyében ez Brassót jelentette, de más megyék esetében Kolozsvárt, és ugyancsak más megyék esetében Temesvárt jelentett. Tehát ez a 3 regionális központ alakult ki Erdély szerte, és az illető megyéken kívül, hiszen a Brassó megyei az azelőtt is Brassóban rendezte, azután is, a 3 megyében működő közepes vállalkozásokon kívül mindenki más, amelyik más megyében működött, hát hogy is mondjam, csak útra lett éve, hiszen már nem a megye központjában, nem Marosvásárhelyen, nem Csíkszeredában, nem Nagyváradon, Szatmárnémetibe, hanem Brassóba, illetve Kolozsváron az említett esetek kapcsán kellett és intézhette adóügyeit. Ez sok szempontból egy hátrány, és azt mutatja, hogy van egy állandó központosítási tendencia a román állami apparátusban, hogy az a jobb, ha, hiszen ez egy központosítás, ha megyéktől elveszel és regionális szintre viszed, akkor ez egy központosítás. Nem Bukarestbe vitték, de mégiscsak elvitték a megyéből, és útra kerültek ezek a vállalkozók. Mi akkor nagyon vehemensen ez ellen tiltakoztunk, és az elmúlt utána következő egy évben minden parlamenti eszközt felhasználtunk, és nem csak parlamenti eszközt felhasználtunk arra, hogy ezt megpróbáljuk az Országos Adóügyi Hivatalt, hiszen annak a rendeletével történt ez, arra késztetni, hogy vonja vissza ezt a rendeletét. Ez sajnos nem történt meg, úgyhogy tényleg amilyen eszközökkel egy parlamenti frakció és parlamenterek rendelkezhetnek, azt mindegyiket megpróbáltuk. Látván ezt a helyzetet tavaly év nyarán, akkor, amikor prioritásokról beszéltünk az őszi parlamenti ülésszak kapcsán, akkor azt fogalmaztuk meg, az RMDS azt fogalmazta meg, hogy mivel látható, hogy az Országos Adóügyi Hatóság nem kívánja vissza, úgymond helyezni, vissza decentralizálni a helyi szintre ezt a hatáskört, nem marad más, mint hogy törvénytervezetet dolgozzunk ki, amely révén törvénnyel kötelezzük az Országos Adóügyi Hatóságot, hogy ezt a kérdést oldja meg és helyezze vissza ezeket a hatásköröket a megyékbe. Erre is ugye partnereket kellett találni, hiszen ismétlem magamat, kicsivel több mint 6%-kal nem lehet törvényt megszavazni Romániában, a parlamentben, sehol máshol nem lehet 6%-kal. Ehhez partnereket kellett találni. Ezeket a partnereket megtaláltuk, voltak nehéz pontjai és vitái ennek a kérdésnek, és itt elsősorban a pénzügyminisztériumra utalok, hiszen a pénzügyminisztérium a minisztertől kezdve a funkcionáriusokon keresztül határozottan ellenezte ezt a lépést. Hiszen itt kialakultak valamiféle struktúrák regionális szinten, azokat a struktúrákat nem kívánták feloldani. Aztán a parlamenti vitában nagyon érdekes módon az utolsó szakbizottsági vitán, amikor már látszott, hogy azért itt most már sok mindenki, aki megkérdezte a saját megyébe, annak mindenkinek azt mondták, az a visszajelzés volt, hogy ezt meg kellene oldani, és hogy amit az RMDS javasol, az korrekt. Amikor látszott, hogy ennek most már meg lesz a többsége, akkor a pénzügyminisztérium azzal javaslattal jött, hogy igen, de hát kell nekünk több idő, míg ezt előkészítjük, és akkor ezt 2019. január 1-től vezessük be, vagyis egy évet kapjon még a pénzügyminisztérium. Na most annyi tapasztalatunk nekünk is van, hogy tudjuk, hogy egy év alatt sok minden történhet, így hát ezt szakbizottsági vitán nem engedtük semmiféleképpen, aztán volt egy 6 hónapos javaslat, végül is a törvény úgy született meg, hogy a kihirdetése utáni első trimester első napjától, mivel most pár napja hirdette ki az államelnök 15-én, tegnap talán jelent meg a hivatalos közlönyben, ez a mi esetünkben ez április 1-ét jelenti, tehát van 2,5 hónap, amíg a pénzügyminisztérium a regionális szintekről vissza kell építse megyei szintre azokat a struktúrákat, amelyek ezt a közepes vállalkozások adóügyleteit majd rendezik. Ez egy nagyon fontos eredmény, és talán abban is látszik, hogy fontos eredmény, hogy nem tudom másképp mondani, a román média teljes csendben, vagy szinte teljes csendben vette ezt tudomásul. Hiszen ez egy RMDS eredmény, ez egy RMDS munka, RMDS eredmény. Ez az eredmény nem csak a magyar közösség közepes vállalkozásairól szól. Nagyobb, sokkal nagyobb mértékben szól a román társadalom, a román többség közepes vállalkozásairól, ennek az országnak a közepes vállalkozásairól, és akkor nem volt arra érdek, igény meg semmiféleképpen, hogy ennek valamiféleképpen teret adván a román társadalomban is elhintsék azt, hogy ugye az RMDS mégiscsak dolgozik olyan ügyekben is, amikor az össztársadalom számára fontos ügyekről van szó. Ugye nagyon sokszor az elmúlt 27 évben felvetették és felvetik ezt különböző helyeken és tereken, hogy az RMDS mindig csak a magyar közösségért harcol. Igen, az RMDS-nek első számú prioritása, hogy egy érdekvédelmi szervezet a magyar közösségnek. De voltak, és lesznek olyan ügyek, amelyekben az RMDS olyan törvénykezdeményezéseket, vagy olyan törvényeket sikerül megszavaztasson, amelyek mindenkiről szólnak. A román többségről is, és a magyarokról is szólnak. És abból, hogy ezt az eredményt szinte teljes csend övezte, és aztán az végképp hiányzott, hogy az RMDS törvénytervezetéről beszélünk, az azt mutatja, hogy ez egy nagy eredmény, hiszen ha a közepes vállalkozások mindegyike tudná azt, hogy kiharcolt értük a parlamentbe, hogy kinek köszönhető az, hogy ez végigment, ez a törvény megszületett, akkor talán sokszor azt a hangulatot, amit érzünk, hogy akkor itt bennünket teljesen beszorítanak egy sarokba, és mindig elmondják, hogy mi csak a saját közösségünkkel törődünk. Igen, azzal törődünk elsősorban, hiszen azoktól kaptunk bizalmat. De mindig vannak olyan ügyek is, amelyek közösek és az ország számára fontosak, beleértve a magyar közösséget is.
Apropó sarokba szorítás és eredmények nem elismerése, és hát az ellenzékkel való kapcsolatnak a fenntartása, mert ha minden igaz, akkor Klaus Johannis államelnök az önökkel való találkozón ezt a kérdést is felvetette. Hát önök ott Nagyváradon, illetve Bihar megyében teljes mértékben megélik az ellenzékkel való együttműködés, hát nem is tudom, hogy hogyan fogalmazzak, átkait, mert hogy Idestova áldatlan állapotok vannak a Bihar megyei tanács házatáján, és ennek okozói a Nemzeti Liberális Pártnak a tanácsosai. Mikor lesz már rend ott önöknél, Bihar megyében, tisztelt Csaki Attila, ugyebár ön egyben a megyei RMDS szervezet elnöke is, egyáltalán ki lehet-e jönni ebből az alagútból, amelynek a végén nem látszik még egyelőre a fény?
azon dolgozunk, hogy kijöjjünk az alagútból, hiszen itt az történt, hogy az önkormányzati választások után megalakult egy megyei tanácsot vezető koalíció, amely RMDSZ Szociáldemokrata Párt ALDE-ből állt, és ennek 18 tanácsosa van a választási eredmény alapján, míg a Nemzeti Liberális Pártnak 17. Megalapult egy megyei tanács vezetőség, RMDSZ vezetője Pásztor Sándor személyében, és hát belendültek a kérdések Bia megyében, hiszen nagyon sok olyan dolog, amely éveken keresztül, míg liberális volt a megyei tanácselnök, meg nem mozdult, azok mind megmozdultak, és most talán két dolgot emelnék ki. A megyei múzeum ügyét, amelyet végre sikerült elkezdeni elköltöztetni, és már jó része működik az új múzeum épületében. Azt úgy vettük át, hogy sehogy nem állt félbeszakadt a múzeum épületének a felújítása, az átköltöztetés. Azon kívül pedig ugye a nagyváradi reptér teljesen belendült, 7-8 különböző európai országban van most már légi kapcsolata. Tavalyi év első felében a legdinamikusabban fejlődő európai repülőtér, mint fogadókészség és induló járatok. Abban a periódusban lendült ez be, és akkor volt több 100%-os növekedés, és nem állunk meg ennél a kérdésnél, hiszen most egy teljesen új terminált építünk ebben az évben a nemzetközi forgalom lebonyolítására. Tehát van legalább két olyan ügy, amely belendült. Ugyanakkor az elmúlt év során 2017-ben összesen aláírt pályázatokban közel 100 millió eurós pályázatokat hívott le országos, tehát központi finanszírozással, vagy éppen uniós finanszírozással a megyei önkormányzat. Soha nem voltak ilyen eredmények a Bia megyei tanácsnál. Persze ez megint nem mindenkinek tetszik, és azt sem tetszik, hogy ezt az RMDSZ vezeti. És hát adódott egy alkalom, amely különben nem kellene adódjon, ha a közigazgatásban a politikát olykor nem vinnék egyesek egy adott határon túl, és pedig az, hogy a Szociáldemokrata Párt megvált egyik megyei tanácsosától, és hát ugye akarta igazoltatni az új tanácsost, ezt pedig a Nemzeti Liberális Párt nem hajlandó megszavazni jó fél éve. Közben ugye lezajlott egy közigazgatási per, több mint egy évig tartott, amely arról szólt, hogy a liberális párta megtámadta a bíróságon a megyei tanács elnökének és alelnökének a megválasztását. Ezt végül is végérvényesen a megyei tanács megnyerte, tehát a választott vezetőséget elismerték, mint törvényesen megválasztottakat. Akkor a Nemzeti Liberális Párt azt ígérte publikusan, sajtóba, hivatalosan, hogy ahogy megszületik a bírósági döntés, és ha ez irányban ad a bíróság igazat, tehát a megyei tanács mostani vezetőségének, abban a pillanatban ő igazolni fogja a Szociáldemokrata Párt új tanácsosát, hiszen akkor ez a koalíció kell tovább vezesse a megyei tanácsot. Hát mikor ez a bírósági határozat megszületett, akkor találtak más indokot, hogy miért nem szavazzák meg, és most itt vagyunk 18 januárjában, és továbbra is 17-17 arányban van a két fél jelen, úgymond a megyei tanácsban. Ennek két nagy problémája van. Az egyik az az, hogy eltorzítja a választási eredményeket, és itt a Nemzeti Liberális Pártnak a mi esetünkben nagy a felelőssége. Tehát amikor választást írunk ki, és az állampolgárok elmennek szavazni, mindenki, akire gondolja, vagy akiben hisz, vagy arra a szervezetre, amelyiket támogatja, akkor az emberek nem arra szavaznak, hogy bocsánat a kifejezésért, cirkusz, állandó cirkusz legyen hónapokon keresztül a megyei tanácsülésein, mert nem engedik, hogy a többség, az úgymond megszavazott többség a többségével éljen, tudjon élni, tehát a 18 szavazat meg kell legyen. Nem, az emberek nem azt szavazták. Az emberek azért mentek el a megyei önkormányzatai szavazni, hogy hogy egy adott többség ott tudja vinni a megye ügyeit. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogy mindamellett, hogy az év végét úgy zártuk, hogy közel 100 millió eurós pályázatok lettek aláírva, mindamellett vannak olyan pályázatok, amelyek ma is kétségesek, a kimenetelük kétséges azért, mert a Nemzeti Liberális Párt tanácsosai időben nem szavaztak meg adott tanácsi határozatokat. És ez egy megint csak súlyos dolog, hiszen nem az RMDF-től, nem a Szociáldemokrata Pártól, nem az ALDE-től, nem ettől a megyei tanácsot vezető koalíciótól veszi el a fejlesztés lehetőségét, hanem a megyében élő emberektől. Ha nem lesz egy utunk, ha nem lesz egy egészségügyi stratégiai projektünk román-magyar uniós finanszírozással, mert a Nemzeti Liberális Párt határidőig nem szavazott meg valamit, akkor az embereknek lesz rossz, a román embereknek, a magyar embereknek, a betegeknek, ha éppen egészségügyi projektről beszélünk, elsősorban az RMDF-nek vagy ennek a koalíciónak tesznek be, hanem mindenkinek, beleértve az RMDF vezetőit is, és tovább. Tehát sajnos ezzel kapcsolatosan itt egy nagyon-nagyon súlyos demagógia zajlott le az elmúlt hónapokban, és ma még ennek a kimenetele kétséges, hiszen mint ahogy az előbb említettem, a közepes vállalkozások esetében, ahogy itt is láttuk, hogy nem sikerül egy akadályt venni, akkor másféleképpen közelítettük meg a kérdést. Az RMDF-nek volt erre törvénytervezete, amely ugyancsak átment a parlamenten, amely ezt a kérdést rendezné, vagyis azt az egy tanácsost lehetne igazolni akadálymentesen, a Liberális Párt akadályoztatása mellett is lehetne igazolni egy másfajta procedúrában. Sajnos ezt a törvényt viszont Johannis államelnök úr megtámadta az Alkotmánybíróságon, tehát meg kell válnunk, hogy az Alkotmánybíróság mit mond róla. Ha ne talán az államelnöknek ad igazat, akkor valami más, teljesen más megoldást kell majd tudnunk keresnünk, mert az nem jó, az a bihari embereknek nem jó, nemzetiségtől függetlenül, és az országnak sem jó, ha egy megyei közigazgatás nem tud rendesen működni, és minden megyei tanácsülésen problémák, viták, akadályoztatások történnek.
De hát akkor inkább maradjunk az ön által a problémával kapcsolatosan felvetett álláspontra, hogy igyekeznek mielőbb megoldani ezt az áldatlan helyzetet, és én ehhez kívánok mind önöknek ott Bihar megyében, mind pedig Bukarestben a törvényhozásban további sok sikert, és várjuk a megvalósításokat. Tisztelt Csáke Attila szenátor úr, köszönöm nagyon szépen önnek az interjút.
Köszönöm szépen a lehetőséget.